Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Megalakult a Tisza kormánya, miniszterek letették az esküt az országgyűlésben. Magyar Péter miniszterelnök a törvényhozás ülésén mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a tárcavezetők nem az ő szolgálói lesznek, hanem a nemzeté. Erceg Zsolt összefoglalója.
Április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született. Magyarország változást akar, mondta a miniszterelnök.
Bár fiatal politikai közösség vagyunk, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, hogy mire és hogy kikre szavaznak. Szemben a riválisunkkal, a leköszönő megbukott kormánypárttal, a mi célkitűzéseink ismertek, azok Magyarország valós problémáiról szólnak, azokból indulnak ki, és azt is kijelöli, hogy hova akarunk eljutni.
Magyar Péter szerint az Orbán kormány tagjai maguknak luxust biztosítottak a munkahelyeiken, miközben a gyermekvédelmi intézmények és a kórházak lepusztultak, illetve telenként százak fagytak meg a fűtetlen otthonaikban.
Újra csak azzal a kérdéssel tudok fordulni az ellenzékben ülő fideszes képviselő társaink felé, és azok felé, a társaik felé, akik már csak arra sem vették a bátorságot, hogy felvegyék a mandátumukat, hogy mégis hogyan tudnak tükörbe nézni.
A miniszterelnök szerint nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak, de nekiállnak a feladatnak. Megígérte, hogy kormánya egy működő és emberséges Magyarországot teremt. Ezt a célt szolgálja az új szakminisztériumi struktúra is. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárca vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatalban, közölte Magyar Péter.
A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormány olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni. A Tisza kormány működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel, mert csak így lehet visszaállítani az államba vetett és az utóbbi években elveszett bizalmat.
Magyar Péter bemutatta a minisztereit, majd jelezte, hogy el fogják ismerni, ha hibáznak. Arra kérte a képviselőket, illetve az összes magyar embert, hogy kritikáikkal segítsék a kormány munkáját. Magyarország minden magyar ember közös otthona, a most megalakuló kormány pedig minden magyar ember kormánya lesz, jelentette ki a miniszterelnök, akinek beszéde után a miniszterek letették az esküt, és ezzel megalakult a Tisza kormány.
Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt nevezte legfőbb küldetésének Görög Márta igazságügyi miniszter a hivatalba lépése előtti bizottsági meghallgatásán, ahol az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítását és a korrupcióval szembeni zéró toleranciát nevezte meg most kezdődő munkája legfontosabb pilléreinek. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Magyar Péter miniszterelnök eredetileg sógorát, Melitei Barna Mártont jelölte az igazságügyi tárca élére, de ő az elmúlt héten visszalépett. A választás így végül Görög Mártára, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékányára esett. Kedden reggel hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Görög Márta a meghallgatás után külön is összegezte céljait.
A kormányzat és így az igazságügyi tárca legfontosabb törekvése a demokratikus működés intézményi és jogszabályi keretrendszerének a helyreállítása, hiszen az elmúlt időszakban a jogállamisági karakterét jelentős mértékben elvesztette. Ennek megfelelően az igazságügyi tárcához egy három pilléres szerkezetben megjeleníthető alapvető célkitűzés mező az, ami alapján meg lehet határozni, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az elkövetkező években az igazságügyi tárcához tartoznak. Az első ilyen pillér a jogállamiság helyreállítása, amelyen belül egy nagyon fontos elem az, hogy egy széleskörű alkotmányzási folyamat induljon majd el. További fontos célunk a korrupció ellenes intézkedések jogszabályi keretekbe történő foglalása. Zéró toleranciát kívánunk alkalmazni az igazságügyi tárcán belül a korrupcióval szemben, és ehhez kapcsolódóan jogalkotási folyamat folyamatok fognak megindulni. És ugyancsak ilyen fontos szempont az igazságszolgáltatás függetlenségének a megerősítése. Ez érinti a bírósági ügyészségi szervezetrendszert, illetőleg egyes bizonyos hivatásrendek vonatkozásában egy új típusú gondolkodás jelenik meg, például a végrehajtási eljárásokat, a végrehajtási rendszert kivonjuk a for-profit rendszer alól, non-profittá tesszük, közfeladattá tesszük, és ugyanez lesz igaz a felszámolási eljárásokra is.
Görög Márta az elmúlt másfél évtized legfájóbb örökségeit is számba vette.
Ha az intézményeket tekintjük, akkor a jogállamiság csökkenése, a jogállamisági szerepkörök és a jogállamisági jellemző jegyeknek a csökkenése az, amit e vonatkozásban megjelenítenék. Különös tekintettel az általam jelzett bírósági függetlenségre, hiszen egyre inkább érezhető volt az, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek vonatkozásában ez a függetlenség, ez megerősítést igényel, illetőleg az, hogy a fékek és az ellensúlyok rendszere az csökkent, illetőleg általánossá vált a rendeleti kormányzás. A rendeleti kormányzás pedig nem tette lehetővé azt, hogy fontos társadalmi kérdésekben egy széleskörű szakmai és társadalmi kommunikáció, diskurzus indulhasson meg. Éppen ezért az alapvető cél az, hogy ezt a minőségi jogalkotást, ezt a gondolkodásmódot honosítsuk meg.
Összegezte céljait.
A Tisza kormány átvilágítja az egész gyermekvédelmi rendszert, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője, Kátai Németh Vilmos az Országgyűlés Szociális Bizottságában még jelöltként tartott meghallgatásán. További részleteket parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt mondja el.
Magyarországon 1,8 millió ember él funkcionális korlátozással és 640 ezeren súlyos fogyatékossággal, ezért az akadálymentesítés fejlesztése sürgető feladat az új kormány számára, mondta a miniszter, aki maga is vak, látását 16 éves korában veszítette el. Kátai Németh Vilmos bejelentette, hogy átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert és párbeszédet kezdeményeznek az ágazatban dolgozókkal. Megerősítik a szociális hálót, mert 3 millió magyar van kitéve a mély szegénység kockázatának, és 500 ezer gyerek él nyomorban. Támogatásokat ígért az egyszülős családoknak és az idős gondozóknak, illetve bejelentett más tervezett intézkedéseket is.
Újjáélesztjük az egyenlő bánásmód hatóságot, hogy valóban lehessen ellenőrizni azt, hogy milyen jogsértések folynak az országba, azt minél előbb ki lehessen vizsgálni, és amikor kivizsgáltuk, akkor lehessen megfelelő döntéseket hozni. Létrehoztuk az egyenlő bánásmód ombudsman intézményét, a gyermekvédelmi ombudsman intézményét.
Kátai Németh Vilmos elmondta, hogy júniustól megtiltják az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások beáramlását. A szerinte kiszolgáltatottságra épülő közfoglalkoztatási rendszert átalakítják és megerősítik a szakszervezeteket, illetve a munkavállalói jogokat. Jelezte, hogy szigorúan ellenőrizni fogják a Magyarországra telepített üzemek működését, és amennyiben egészségkárosítást vagy környezetszennyezést tapasztalnak, felfüggesztik a működésüket. Kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy szerzett jogokat senkitől nem fognak elvenni. Viszont megkönnyítik a kórházban hagyott csecsemők örökbefogadását és növelik a fogyatékkal élők foglalkoztatásának támogatását. A hajléktalanság terjedését a fideszes szociálpolitika csődjének nevezte. Aláhúzta, hogy a romákat minden olyan jog megilleti, ami valamennyi magyar állampolgárt. Kátai Németh Vilmos arra számít, hogy a Tisza párt által teremtett légkör megállíthatja a népesség csökkenést, hiszen már is sok fiatal döntött a hazatérés mellett. A Szociális és Családügyi Minisztériumban államtitkárként fog dolgozni Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója, Tóth Kinga Dóra, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatója, Bokor Adrien ügyvéd és Barna Szabó Tímea, aki tiszás egyéni képviselőként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os választókerületében szerzett mandátumot.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélés, engedély nélkül közzétett tartalom és internetes pénzügyi csalás. Ezek vezették tavaly a Nemzeti Média és Kírközlési Hatóság jogsegélyszolgálata az internet hotline által kezelt ügyek listáját. Kalapos Mihály Csalár Dorinát, az internet hotline osztályvezetőjét kérdezte.
Minden évben igyekszünk összegezni az előző évünket, ez most is így történt. 2025-ben nagyon nagy kiugrásokkal nem találkoztunk, tehát nagyjából folytattuk a 2024-es évnek a tendenciáit, és ez szerint gyermekekkel szembeni online szexuális bántalmazással érkezett hozzánk a legtöbb bejelentés 2025-ben, és ez egyébként már 2019 óta így van. Tehát ebben nagy meglepetés nem volt a számunkra, viszont ha belegondolunk, akkor az egész egészen megdöbbentő, hogy most már 6-7 éve folyamatosan gyermekpornográfia kategóriában érkezik a legtöbb bejelentés. Ezt követték a pénzügyi online visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések, illetve a hozzájárulás nélkül közzétett tartalmakról szóló jelzések. Utóbbi kategória kapcsán megjegyzendő, hogy ez egy új trend, hogy felnőttek intim képeivel történő visszaélések miatt tesznek bejelentést, és elsősorban férfiak, tehát ez egy újnak mondható trend. Illetve ami a tavalyi évben még kiugró volt, és számunkra egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogy több mint 200 szülő és gyermek együtt tett hozzánk bejelentést, illetve összesen 125 gyermek és több mint 80 szülő fordult hozzánk segítségért, és ezek mind olyan ügyek voltak, amiben gyermek online szexuális bántalmazása volt a fő probléma. Azért, ha belegondolunk, egy év alatt 200 ilyen ügy, ez 200 családról szól, 200 ilyen gyermek pornográfiával összefüggő ügyről, ez még egy kifejezetten kiugró adat.
Mit tud tenni ilyenkor a hatóság? Mi történik?
Igen, ezt nagyon szeretjük, és kell is hangsúlyoznunk, hogy annak ellenére, hogy mi a hatóság hivatala alatt működünk, mi nem hatósági eljárást folytatunk le, tehát ez egy jogsegélyszolgálat, azt is mondhatjuk, hogy soft law eszköz, de hatékonyan működünk, mert nagyon-nagyon jó együttműködő partnereink vannak. Ugye a Hotline jogsegélyszolgálat abban nyújt segítséget a bejelentőknek, vagy az edukáció jegyében tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy ők maguk hogyan tudják jelenteni az adott tartalmat a platformon belül, vagy pedig mi, mint közvetítők, fordulunk a platformhoz, és kérjük a segítségüket, közreműködésüket abban, hogy vizsgálják meg a bejelentő által sérelmezett tartalmat, és a közösség irányelveiknek megfelelően kezeljék azt, hogy lehetőség szerint távolítsák el. És vannak olyan helyzetek, amikor felmerülhet például bűncselekmény gyanúja, ügyét kifejezetten mondjuk a gyermekpornográfia kategóriára gondolok, abban az esetben pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályához továbbítjuk a bejelentést.
Előbbi esetben milyen sikerrel járnak?
A platformok a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet miatt is együttműködőbbek az utóbbi egy-másfél évben. Az Internet Hotline 2024. októberre óta megbízható bejelentő, a DSL szerinti megbízható bejelentőként pedig megvan az a lehetőségünk, hogy közvetlenül tudunk a platformokhoz fordulni, és a platformok kötelesek részletesen és a lehető leggyorsabban visszajelezni a hotline-nak, és így ez azt is jelenti, hogy hatékonyabban tudunk a bejelentőknek segíteni. Hogyha a tavalyi évet nézzük, akkor nagyjából az ügyek felében a platformok azok eltávolították az általunk jelentett tartalmat.
Csalár Dorinát, az Internet Hotline osztályvezetőjét hallották. Elkészült a Magyar Országos Közjegyzői Kamara mesterséges intelligencia stratégiája. Az EMI alkalmazásával a cél a közjegyzői munka hatékonyságának növelése, az okiratok gyorsabb és biztonságosabb feldolgozása, valamint a hivatásrend modernizálása. A részletekről Parti Tamást, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatkutató alintézetének vezetőjét kérdeztem. Mi az a mesterséges intelligencia stratégia, vagy hát miért van ilyesmire szükség?
Erről a stratégiáról annyit kell tudni előjáróban, hogy 2022 óta van a közjegyzői kamarának úgynevezett adatstratégiája, ami meghatározza, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz a digitális adatokhoz, amik a kamara kezelésében vannak. Mire lehet ezeket felhasználni, folyamatfejlesztés és egyebek. És miután az EMI technológia ilyen gyorsan fejlődik, és mivel ez a technológia is adatokra épül, az adatstratégiára ilyenkor, hogyha ez a mesterséges intelligencia kölcsönhatásba kerül mondjuk a jogi eljárásokkal, akkor előbb-utóbb ki kell alakítani erre vonatkozóan is egy stratégiát. Ez a stratégia pedig arra való, hogy meghatározza azokat az alapvető viszonyulási vonalakat, hozzáállást, tevékenységeket, illetve ezeknek a lehetőségeit, amik ennek a technológiának jogi eljárásokkal való kölcsönhatásában követendők lesznek. Ezeket azért fontos meghatározni, mert ezek nagyjából szabályozni képesek ezeket a folyamatokat. Nagyon fontos védelmi célja van egy ilyen stratégiának, mert például eleve kizárja azokat a területeket, ahol ezt a technológiát nem tanácsos vagy nem lehet alkalmazni. És amikor az egyes projektek megindulnak, amikor valóban a mesterséges intelligencia tényleges alkalmazásáról dönt egy kamara, és itt nem csak a közjegyzőkről beszélünk, hanem általában a jogi hivatásrendekről, hiszen minden hivatásrendnél jelentkezik működik már ez a technológia, és sokszor nem is tudunk róla, de kapcsolatba kerülünk vele. Szóval a stratégia meghatározza ezeket az alapvető fontosságú fővonalakat, és ezek meghatározzák az egyes projektek irányait is.
De bocsánat, tudja egy stratégia definiálni azt, hogy mi a mesterséges intelligencia? Mert én akárhányszor frissítem a számítógépemet, újabb és újabb funkciókat adnak nekem azzal, hogy már ezt is a mesterséges intelligencia segíti, generálja, támogatja. Tehát gyakorlatilag én nem tudom megmondani, hogy az én gépemen melyik funkcióhoz van köze a mesterséges intelligenciának?
Nagyon sok megközelítés létezik, és az Európai Mesterséges Intelligencia Törvény, az AI Act, az sem ad pontos meghatározást. Az első változatban volt egy melléklet, ami a technológiai paramétereket próbálta meghatározni, de ez már nem része ennek a normának, hanem egyfajta történeti meghatározást ad, különböző tulajdonságokat ad az európai szabályozás, ami alapján el tudjuk képzelni, hogy mi lehet, tehát milyen technológiák tartozhatnak ebbe a csoportba, de hogyha nekem egy szóval, vagy egy mondatban kéne ezt meghatároznom, akkor azt mondom, hogy ez szerint a definíció szerint minden olyan technológia az 50-es évektől napjainkig, ami szofisztikált adatelemzésre alkalmas lehet, az eséllyel bekerülhet ebbe a halmazba. Hogyha szűkítjük a mesterséges intelligencia fogalmát, és átmegyünk adattudományi oldalra, akkor általában azt szokták mondani, hogy amit mi mesterséges intelligenciának tartunk, azok a generatív nyelvi modellek, például, amit a legtöbben használnak, a ChatGPT, Gemini. Így van. Tehát ezek mind hatalmas adatbázison képződnek, tehát több mint egy terabájt, jóval több mint egy terabájtnyi adaton tanítják be őket. Mindegyiknek jellemzője a gépi tanulás és a mély tanulás, és az, hogy az adattudomány elvei, módszerei szerint működnek. Tehát, hogyha megnézzük ezeknek a modelleknek a vázlatos ábrázolását, akkor ezek a szempontok mindig ott vannak. És ennek alapján persze meg lehet határozni azt, hogy mi tartozik ebbe a kategóriába, aztán azt is lehet tudni, hogy mi nem. Tehát például egy ilyen stratégiai megközelítésnek nagyon fontos tényezője az, hogy ne a technológiához keressünk problémát. Azért, mert ez most népszerű, és mindenki ezzel foglalkozik. Keressük olyan problémákat, ami a technológiához illik, és a megoldást innen várhatjuk, hanem pont fordítva. Problémához kell megkeresni a megfelelő technológiát, és ezzel a megközelítéssel könnyen lehet, hogy egy problémára nem emi technológia lesz a megoldás, hanem egy sokkal egyszerűbb, már régóta használatos technológia, vagy az is lehet, hogy nem is technológiai megoldást kell keresnünk a problémára, hanem egyszerűen egy szervezési megoldást, egyszerűen másként kell szervezni a munkafolyamatot, függetlenül a technológiától. Ez nagyon fontos. A másik fontos tényező, amiről beszéltünk is, hogy meg kell ismernünk ezt a jelenséget. Mi ez? A jog nagyon gyakran kerül kölcsönhatásba, tehát mondhatnám azt is, hogy jellemzően nyelvi modellekkel kerül kölcsönhatásba. A nyelvi modellek azok jól ismerhetők. Fel lehet őket térképezni, ismerjük a tulajdonságaikat is. Az átláthatóság ez egy nagyon fontos kérdés, és vannak olyan tulajdonságai ezeknek a modelleknek, amelyek bizonyos szempontból ezt az átláthatóságot nem tudják 100%-ig garantálni. Például, amit mi halucinációnak nevezünk, az egy tulajdonsága ezeknek az eszközöknek. Ezt lehet persze javítani, de kizárni valójában teljesen nem lehet. De ha ezt tudjuk, akkor így is így fogunk hozzáállni, és akkor tudjuk azt is, hogy minden kimenetet, amit egy ilyen ágenstől kapunk, azt mindig validálni kell a valósághoz. És tulajdonképpen ez a jó hozzáállás, tehát ez például egy stratégiának fontos eleme, hogy ezt a viszonyulást nagyon pontosan meghatározza, és elmagyarázza, hogyha ilyennel találkozik egy jogalkalmazó, akkor mi az a követendő magatartás, amit mindenképpen tanúsítania kell, pontosan azért, hogy a valósághoz, ugye a jog, a jogalkalmazás az tulajdonképpen arról is szól ebből a szempontból, hogy a jogszabályokat és a már meglévő bírói döntéseket például, vagy a már meglévő szerződési gyakorlatot folyamatosan adaptáljuk a folyamatosan változó jelenhez. És ez mindig a valósághoz való adaptációt kívánja meg.
De bocsánat, kinek van arra energiája, hogy saját maga a mesterséges intelligencia közbenjöttével előállt kimenetet, mondjuk egy jogértelmezést vagy egy szerződést validáljon. Egy másik mesterséges intelligenciának? A jogi kar tanszékének neki fogjuk elküldeni validációra? Hitelesítésre?
Nagyon fontos az, hogy a tudás, tehát amikor a tudásról beszélünk, akkor el kell különítenünk egyfajta általános tudást, és egy mesterfokú, egy szakértői tudást. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia kimeneteit validálni legyünk képesek a valósághoz képest, ehhez mesterfokú tudásra kell szert tennünk azon a területen, ahol ezt megtesszük. Tehát egy jogásznál a mesterfokú tudásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a kapott kimenetet validálja a valósághoz képest. Mert ha azt vesszük, hogy minden ilyen humán megközelítés elvárja a humán kontrollt ezek fölött, az eszközök fölött. Humán kontrollt el lehet képzelni anélkül, hogy a kapott kimenetet a valósághoz képest tudnám validálni.
Tehát magyarán egyszerűsítve, talán túl egyszerűsítve, én ugye megirathatok egy állásfoglalást, egy szerződést a mesterséges intelligencia közbenjöttével, és ha jól adok utasítást neki, jól promptolom, akkor valószínűleg ez egészen jó lesz, de nem adhatom oda az ügyfélnek anélkül, hogy én ezt betűről betűre el ne olvastam volna, meg ne értettem volna, és mielőtt rárakom a pecsétemet, egyet ne értettem volna vele.
Igen, de ez már az egyes projekteknek lesz a feladata, ez ilyen pontos meghatározás, de egy stratégia az még nem erről szól, az az alapállást határozza meg, és egyébként is ugye a Országos Közjegyzői Kamarának a választmánya fog majd dönteni eleve a stratégia elfogadásáról is, valamikor az év első felében, és... Hát igen, de hogy is mondjam, bármilyen jogalkalmazás esetében az alapvető kérdés az, hogy közvetlenül összekapcsolódhat-e vele mesterséges intelligencia kimenet. Mert a jog is, mint minden más társadalmi rendszer, humán kölcsönhatásokon alapul. Tehát itt emberek kölcsönhatnak egymással, a szerződő felek, az ügyvéd, a bíró, az ügyész, a közjegyző, az államigazgatási hivatalnok. Tehát itt emberi kölcsönhatásokról van szó, és egy erre épülő, még nagyobb kölcsönhatásrendszerről. Na most ebbe kapcsolódnak be ezek a mesterséges intelligencia ágensek által kínált kimenetek. De ezek az emberi interakciókba kapcsolódhatnak be információként. Na most, amikor az ember a valóságot érzékel és véleményt alkot a valóságról, akkor nem csak egy információt vesz figyelembe, hanem folyamatosan érzékeli a valóságot maga, a saját biológiai testét is, a társadalmi környezetet is, ami változik, és ebben a környezetben azt folyamatosan érzékelve, és aztán még hozzávéve a kognitív folyamatait, az emlékeit, a benyomásait, az érzéseit, a motivációit, és még egy sereg más dolgot, mindezek együtt hatnak abban, hogy megszülessen a hagyományos értelembe vett emberi döntés, vagy a vélemény. Na most ebbe a folyamatba illeszkedik be a mesterséges intelligencia ágens által nyújtott kimenet, mint egy információs csatorna, és amikor bekerül ebbe a nagy rendszerbe, ebbe a nagy visszacsatolási rendszerbe, akkor ebben kölcsönható része lesz, tehát valamelyest tudja befolyásolni. Na most nagyon fontos a jognál is, hogy ez megmaradjon humán kölcsönhatás rendszernek. Ezért kell pontosan ismerni, hogy milyen ez a technológia, és mit várhatunk el tőle. Hogy azok a kimenetek, amiket megkapunk egy EMI rendszerből, azok vajon milyen viszonyban állnak a valósággal. Ezért kell őket validálni. És hogyha ismerjük, hogy hogyan működik, hogy nagyjából, hogyha föl tudjuk térképezni, hogy mi volt a betanító adatbázis, tehát hogy milyen szövegeken, milyen egyéb forrásokon tanították be ezt az ágenst, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy a valósághoz többé vagy kevésbé közelítő lesz az a kimenet, amit kapni fogunk. Erre megvannak a megfelelő módszerek, és ezen nagyon sokan, tehát a jogi alkalmazások területén is sokan dolgoznak ezen. De a lényeg az, hogy ez humán kölcsön, tehát a jog az humán kölcsönhatási rendszer marad, és ehhez képest kell értelmezni hozzá a mesterséges intelligenciát.
Arti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Adatkutató Alintézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést Parti Tamással, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Adatkutató Alintézetének vezetőjével, a Kamara mesterséges intelligencia stratégiájáról. Egy mesterséges intelligencia stratégia, ami a végén azért egy dokumentum lesz, amit majd a közjegyzők, mint élő emberek el fognak olvasni és alkalmazni fogják. Az előír viselkedési tanácsokat, viselkedési szabályokat, amikor mesterséges intelligencia közbenjöttével dolgozunk, mondjuk olyat, hogyha nem muszáj mesterséges intelligenciát használni, hanem elég egy Google keresés, akkor használd a Google keresést?
Ez, hogy mondjam, azért is hangsúlyozom, hogy ez egy a jog, akár közjegyzőként, ügyvédként, bíróként gondolunk rá, egy humán kölcsönhatási rendszer. Nagyon sokféle módon szerzünk valamennyien információt. Az internetről is, a hagyományos keresési módokkal is szerzünk információt.
És fogalmunk sincs, hogy az ennek a valósághoz mi köze van.
Igen, de validáljuk a valósághoz képest. Tehát pont ez a lényeg, hogy nagyon sokféle, egy kávéházi beszélgetés során is rengeteg információt hallunk, amiket validálnunk kell.
Jó, de ott megvan az az esélyünk, hogyha megbízható emberrel beszélünk, akkor az már maga egy validálás, mert ő nem szokott nekünk hazudni. Akkor ott már validáltuk. De amikor egy géppel beszélünk, ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nem tudjuk, hogy ki töltötte föl.
De pont ez a lényeg, hogy ezért kell validálnunk, mert egy nyelvi modellből kapunk egy statisztikai folyamat eredményeként előálló, nyelvtani szabályoknak megfelelő, jól értelmezhető szöveget, olyan, mintha beszélne, mintha egy másik emberrel beszélnénk, és ez nagyon megtévesztő lehet, de attól ez még egy modell. És ha modell, akkor modellezi azokat a kimeneteket, amik egyébként az emberektől szoktak származni. De hát ez ettől még egy modell. Tehát szükségképpen validálni kell, és ha egy másik ember, tehát azt mondjuk, hogy egy megbízható kollégától hallottam, őt ismerem, hallottam már tőle sokféle véleményt, mindig helytállóak voltak a vélemény. Ez a bizalom, ez egy másik, tehát az nagyon fontos, hogy ne antropomorfizáljuk ezeket a modelleket, ezek nem emberek.
Borzasztó nehéz nem antropomorfizálni, amikor az én hangomon képes megszólalni, az én viselkedésemet képes modellezni, vagy bárkiét képes. Egy idő után az ember úgy beszélget vele, mintha egy élő operátor ülne a másik oldalon.
Igen, ez nagyon megtévesztő tud lenni, de attól ez még egy modell. És ha szó esett arról, hogy ki tud validálni egy másik mesterséges intelligenciát, a Corvinus Egyetemen végeztek tavaly egy kutatást, amikor a Turing-tesztet, egy fordított Turing-tesztként végezték el, amikor ugye a hagyományos Turing-tesztben van a bíráló, aki humán, az egyik játékos humán, a másik pedig gép, és a fordított Turing-tesztben a bíráló helyére is egy gépet ültettek. És azt az érdekes eredményt hozta ez a kísérlet, hogy 8 esetből azt hiszem 7-szer elvétette a gépi bíráló azt, hogy a géppel vagy a humánnal kommunikált. Tehát ebből pedig azt a tanulságot kell levonnunk, hogy az EMI kimeneteinek a validálásában egy olyan egyszerű kérdésben is, hogy most humánnal vagy mesterséges intelligenciával társalgunk-e, a gépekre sem, tehát az azonos szintű EMI ágensre sem számíthatunk, hogy ezt meg tudja mondani. Tehát ez pedig egy egész más távlatot nyit meg, amikor a megtévesztésről másként kell gondolkodnunk a digitális térben. Tehát nem tudjuk, hogy ez a folyamat, ami nagyon gyorsan változik, nagyon gyorsan fejlődik, hová vezet, de az már látható, hogy a nyelvi modellek, azok kezdik elérni a teljesítő képességük határát, és ez még eléggé messze van attól, amit általános emberi intelligenciának hívhatunk, de már is jelentkeznek az új utak. Például a szimbolikus modellek újra előtérbe kerültek. A világmodellek, amelyek más tanítási metódussal képzik ezeket az ágenseket, és majd ki fog derülni, hogy ezek milyen fejlettségi szintet fognak elérni, aztán valószínűleg ezek a technológiák, ezek egymásba kapcsolódva, ilyen komplementer viszonyban is működhetnek egymással. Nem tudjuk ezt igazából prediktálni, hogy hova fejlődik ez a technológia. A jelenlegi állapotában nekünk az az álláspontunk, hogy biztosan validálni kell a valósághoz képest, különösen azért, mert a betanító adatbázis nem tartalmazhat mindent a valóságról, egyrészt, másrészt pedig nyelvi modellekről beszélünk, a nyelv pedig, mint a megismerés eredményeként előálló gondolatainknak a kifejező eszköze maga is korlátos. Az emberi megismerés is korlátos természetesen.
Mi a költészetet ide számítva is? Az elég korlátlannak tűnik.
Ha a költészet,
akkor mondjuk... A ágán ül a szívem. Hát nem szokott ott ülni, de világosan tudjuk, hogy miről van szó.
A művészet az a valóság megismerésének egy teljesen más módja, mint a tudományos megismerés. Hogyha jogról beszélgetünk, ott a tudományos megközelítéseket várják el.
Jó, de a jogról általában... is azt mondják, hogy a jó és a méltányos művészete. Nem tudom, talán Ulpianus mondott ilyet még annak idején.
Tulajdonképpen a... bármit is teszünk emberként, a cselekedeteinkben a társadalomrendszernek minden területe folyamatosan kölcsönhatva egyszerre érvényesül. Az erkölcs, a gazdaság, a vallás, a politika, a család, a kultúra és a jog is ilyen. Tehát ezek valójában nem választhatók el egymástól akkor, amikor a humán interakciókat vizsgáljuk. És ezekbe az interakciókba kapcsolódik be egy nagyon vékony vonalon az a kimenet, amit egy EMI ágenstől kapunk, és azt hiszem nem járunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy ez egy koncentrált információhalmaz, amit ebben a koncentrált formában, ezzel a technológiával sokkal gyorsabban meg tudunk szerezni, mint bármikor korábban tettük, de ettől ezt még validálnunk kell.
Parti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Adatkutatóval Intézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tavalyi étrendkiegészítőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseinek egyik aggasztó tapasztalata a potencia növelőként forgalmazott étrendkiegészítők köre volt, Szabó Gergő összeállítása.
Az ellenőrzött étrendkiegészítő minták között több olyan terméket azonosítottak, amelyeket természetes vágyfokozóként hirdettek, valójában azonban csak vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerható anyagokat tartalmaztak. Mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője.
Az étrendkiegészítő piac az elmúlt években dinamikusan növekedett, hiszen egyre nagyobb számban találhatóak, meg főleg az online kereskedelme azok a termékek, amelyek a fogyasztók számára könnyen elérhetőek. De ez jelentős élelmiszerbiztonsági, illetve fogyasztóvédelmi kockázatokkal is jár, és ezért egységesen nekünk kezelni kell ezt. 2025-es évben a potencia növelőként forgalmazott étrendkiegészítők, illetve egyes influencerek által reklámozott és forgalmazott, nevezett azonnali fogyást ígérő készítmények álltak a középpontban, hiszen azt tapasztaltuk, hogy ezek nem felelnek meg a vonatkozó uniós és hazai élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szabályoknak sem. Ezek az étrendkiegészítők nagymértékben bárhonnan elérhetőek, de nagyon sok esetben harmadik országból, a Távol-Keletről, illetve Magyarországról is, kifejezetten influencerek, közösségi médiában hirdetik, reklámozzák és árusítják, tehát forgalmazzák is ezeket a termékeket, anélkül, hogy erre egyrészt megfelelő engedélyük lenne, másrészt, hogy megfelelően feltüntetnék azokat a tájékoztatási kötelezettségeket, amelyeket a jogszabályi rendelkezés számukra előírnak, továbbá az élelmiszerbiztonsági szabályoknak sem felelnek meg ezek. Ugyanis például olyan termékeket árusítanak, amelyek csak vénköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhati anyagokat is tartalmaznak, hiszen ezek szív- és érrendszerre működnek és arra hatnak, tehát kizárólag orvosi felügyelet mellett lehetne ezeket például alkalmazni.
Eitmann Norbert kitért a kiszabható szankciókra is.
Az nagyon fontos, hogy ilyenkor a terméket kivonjuk azonnal a forgalomból, tehát az a cél, hogy ne lehessen elérni a fogyasztók által, hiszen ez veszélyt jelent az egészségükre nézve. Továbbá elrendeljük a fogyasztóktól történő visszahívását, megtiltjuk a további forgalmazását, és adott esetben jelentős összegű bírság kiszabására is sor kerül, hogy elrettentsük azokat a vállalkozásokat és azokat az influencereket, akik ilyeneket engedély, illetve a megfelelő szabályok nélkül árusítanak, hogy a továbbiakban ilyen termékeket kínáljanak a fogyasztók számára.
A szóvivő hangsúlyozta, az étrendkiegészítők piaca kiemelt ellenőrzési terület, amely folyamatosan változik és új típusú kihívásokat hoz, legyen szó online értékesítési modellekről, új termékkategóriákról, vagy eltérő tagállami gyakorlatból eredő szabályozási bizonytalanságokról.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.